Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Magyarország megvétózná az Unió következő 7 éves költségvetését és a koronajárvány miatt létrehozott rendkívüli alap életbelépését, amennyiben életben lép a úgynevezett jogállami mechanizmus. Mit jelent ez? Erről beszélgetünk a mai adásban. Vendégünk Jábor Benedek, volt európai parlamenti képviselő, aki jelenleg a Budapest-brüsszeli képviseletét vezeti. Milyen a hangulat Brüsszelben, Benedek, és mi várható? December 10-én születik, várhatóan döntés, ha születik.
Jó estét kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat. Brüsszelben elég nagy sokkot okozott a magyar és lengyel bejelentés, hiszen Magyarország és Lengyelország közösen jelezte, hogy várhatóan megvétózza az uniós 7 éves költségvetést és a helyreállítási csomagot, de itt egyelőre még csak a miniszteri tanácson jelentették be ezt a vétót, nem jelent ez még egy effektív akadályt, de ez előre vetíti, hogy Magyarország és Lengyelország, amennyiben nem születik megállapodás a jogállamisági mechanizmus körül, akkor a decemberi európai tanácsülésen hivatalosan is megvétózhatja a költségvetést. Erre az Európai Unió történetében eddig nem nagyon volt példa, és egyöntetűen óriási megdöbbenést és sokkot váltott ki, annak ellenére, hogy ezt tulajdonképpen már előre belengedte a lengyel és a magyar kormány, de hogy ténylegesen sor is kerül erre a vétóra, ez a 25 tagállam mindegyikében nagyon komoly ellenállást váltott ki, és a miniszteri tanácsülésen szinte valamennyi miniszter egyhangulag nagyon keményen felszólította Magyarországot és Lengyelországot, hogy ezekben a nehéz időben, amikor az Európai Unió egésze koronavírus járvány, illetve a gazdasági következményeinek a felszámolásával, vagy ezzel való küzdelemmel van elfoglalva, ne akadályozzák az uniót a cselekvésben, ne tegyék lehetetlenné, hogy az Európai Unió segítséget tudjon nyújtani a tagállamoknak a gazdasági nehézségek és a koronavírus járvány elleni küzdelemben.
Orbán Viktor azzal érvel, hogy nem átlátható a jogállami mechanizmus, és azt is hozzátette, hogy Magyarország nincs kiszolgáltatva, nem szorul rá ezekre a visszatérítendő és nem visszatérítendő kölcsönökre, amelyek így ezen a segélyalapon keresztül érhetőek el. Mennyire igazolhatóak a magyar kifogások?
Az, hogy Magyarország nincs rászorulva ezekre a forrásokra, akkor nem kell elfogadni őket. Nem kell akadályozni másokat, hogy ők viszont hozzájussanak ezekkel a forrásokhoz. Amúgy Magyarország rendkívül mértékben rá van szorulva. Nem csak a helyreállítási csomag, hanem az uniós 7 éves költségvetés is alapvető jelentőségű a magyar gazdaság szempontjából. Az uniós csatlakozásunk óta a magyar GDP 3-4%-a évente az uniós pénztranszferből képződik. Tehát hihetetlen mértékben, gyakorlatilag az elmúlt években Magyarországon nem volt olyan beruházás, amelyik ne uniós pénzből valósult volna meg. Tehát a magyar gazdaság rendkívüli mértékben ki van szolgáltatva az uniós forrásoknak. Ráadásul a koronavírus járvány a magyar gazdaságot az európai átlagnál jobban sújtotta, a második negyed évben 13%-ot meghaladó gazdasági visszaesés volt tapasztalható Magyarországon, ez az európai mezőnyben a legrosszabbak között van. Tehát Magyarország nagyon nagy mértékben rá van szorulva, a magyar gazdaság és a magyar emberek nagyon nagy mértékben rá van szorulva erre az uniós támogatásra. Az, hogy a kormány ennek ellenére politikai játszmába kezdett a jogállamisági mechanizmus összekötésével, hiszen ezek papíron nincs nagyon eljárásilag közük egymáshoz, egy teljesen külön döntési eljárásban folyik a unió 7 éves költségvetése és a helyreállítási csomag elfogadása, valamint a jogállamisági mechanizmus elfogadása, tehát ez egyértelműen egy politikai játszma a magyar kormány és a lengyel kormány részéről. Ez nagyon komoly kockázatokat hoz magával a magyar gazdaság és a magyar társadalom számára. Az, hogy a jogállamisági mechanizmus ne lenne átlátható, teljesen világosan le van írva az eljárás a vonatkozó jogszabályban, hogy milyen módon, milyen esetekben, mikor és hogyan indítható el egy jogállamisági eljárás, egy jogállamisági mechanizmus, hogyan indítható el, milyen lehetséges szankciók kapcsolódnak hozzá, hogyan lehet véget vetni, mit várnak el a tagállamoktól. Tehát egy teljesen tiszta eljárásról van szó. A magyar kormány azt is szokta emlegetni, hogy nem egyértelműen és világosan definiált a jogállamiság fogalma. Maga a szabályozás egy teljesen világos és egyértelmű definíciót fogalmaz meg a jogállamiságra, és az Európai Unió alapszerződésének második cikkében szereplő értékekhez köti. Ezt az alapszerződésben foglalt uniós alapértékeket Magyarország vállalta az uniós csatlakozáskor, és akkor nem tűntek még ezek az alapértékek és a jogállamisági feltételek homályosnak, vagy nem kellően definiáltnak. Tehát menet közben kitalálni, hogy a közben nekünk eszünkbe jutott, hogy azok a szabályok, amiket elfogadtunk a csatlakozáskor, azok nem kellőképpen tiszták. Én elhiszem, hogy a magyar kormánynak nincsen különösebben nagy elképzelése a jogállamiságról, de az uniós alapszerződésekben és a jogállamisági mechanizmusban egy nagyon tiszta és világos definíció van a jogállamiságról, ezt kéne teljesíteni, és ha, ahogy a magyar kormány állítja, Magyarországon semmi gond nincs a jogállamisággal, akkor viszont nem is pontosan értem, hogy miért kell vétózni az uniós költségvetést, hiszen akkor a jogállamisági mechanizmust nem lehet alkalmazni Magyarországon szemben.
A legtöbbször felmerülő kifogások vagy feltételek a bírói függetlenség biztosítása, a nemzeti forrás elosztás uniós ellenőrzése, és ugyancsak a jogállamiság biztosítását az Európai Bizottság jogállami jelentéséhez köti. Ha így konkrétan vesszük, akkor hát egyrészt valóban nehezen érthető, hogy miért nem lehet biztosítani a bírói függetlenséget, másrészt pedig ez, hogy uniós ellenőrzésre van szükség a nemzeti forrás elosztás terén, ez azt igazolhatja, amit Orbán Viktor gyakran mond, hogy hát beleavatkozik, Brüsszel bele akar avatkozni Magyarország hogy mondja ezt, függetlenségébe, vagy korlátozni akarja.
Igen, hát ugye ez a szuverenitás vita, amit Orbán Viktor nagyon lelkesen szokott előhúzni a kalapból, de itt azért ez egy mondva csinált konfliktus sok szempontból, hiszen az uniós szerződések teljesen világossá teszik, hogy mely szuverenitás elemeket adott át, vagy adtak át az uniós tagállamok az európai intézményeknek a csatlakozással, és minden további lépés, amely az unió számára további hatásköröket jelentene, ezek csak a tagállamok egyetértésével valósulhatnak meg. Azt lehet vitatni adott esetben, hogyha tovább akarjuk bővíteni az unió hatásköreit, hogy ez valóban a tagállamok mindegyikének a támogatását élvezi-e, de önmagában erről jelenleg nincsen szó. Arról van szó, hogy az alapszerződésben már lefektetett alapértékeket és alapjogokat kellene betartani, amit vállaltak a tagállamok. A jogállamisági mechanizmus pusztán egy eszköz arra, hogy a vállalt kötelezettségek betartását ellenőrizzék, és a nem betartását pedig szankcionálják az Európai Unió részéről. Az teljesen természetes, hogyha egy nemzetközi közösségnek a tagjává válunk, és az abban foglalt szabályokat magunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el, akkor ezt valamilyen formában az intézmény számon kéri. Kifogásolni azt, hogy egy szervezet a belépéskor vállalt alapértékeket és alapjogokat és szerződéses biztosítékokat megpróbálja betartani a tagállamokkal, ez szerintem egy nagyon hamis és nagyon álságos érvelés. A uniós ellenőrzés az Európai Uniós források elköltése fölött megint egy olyan dolog, amiben teljesen egyértelműek a jogszabályi előírások, és ebben semmi újdonság nincs. Egy ponton történt az elmúlt években előrelépés, szigorítás az uniós ellenőrzés tekintetében, ez az Európai Ügyészség felállítása volt, amihez Magyarország egyébként Lengyelországgal együtt nem is csatlakozott. Ez szerintem egy probléma, de ezzel azt szeretném csak jelezni, hogy ahol tovább erősítik az uniós kompetenciákat, ott a tagállamoknak választási lehetősége maradt, hogy csatlakozzanak. Magyarország a kimaradást választotta, ez szerintem Magyarországon rontja a korrupciós helyzetet, de az Európai Unió nem kényszeríti tagállamokat arra, hogy amikor tovább mélyítik az uniós integrációt, akkor abban minden tagállam részt vegyen. A jogállamisági mechanizmus nem egy új kompetencia az Európai Bizottság, az Európai Intézmények számára, a meglevő szabályok betartatásának egy új eszköze, és ebben én szerintem nincs helye a tagállamok részéről utólagos kifogások megfogalmazásának, pláne nem egy olyan helyzetben, amikor az Európai Unió tagállamai nagyon rá vannak szorulva arra, hogy a új 7 éves költségvetés és a helyreállítási csomag forrásai a lehető leggyorsabban elérhetővé váljanak a tagállamok, tagállami gazdaságok és társadalmak számára.
Melyek a lehetséges forgatókönyvek, ha Magyarország tényleg és Lengyelország tényleg ér a vétójogával? Az az érdekes, hogy bár azt nyilatkozta Orbán Viktor, hogy megvannak a saját forrásai Magyarországnak, itt körülbelül 15 milliárd euró lehívásáról van szó, 7-8 milliárd euró visszanemtérítendő és 7 milliárd euró visszatérítendő költségről, amit 2024-ben 4-ig a magyar költségvetés már beillesztett a maga struktúrájáról. Ki fogja elrántani a kormányt, a sajtó gyakran él ezzel a kéttel, hogy most Brüsszel és Budapest teljes sebességgel rohan egymás felé, és az utolsó pillanatban dől el, hogy ki enged.
Igen, itt valóban többféle forgatókönyv van. Egyrészt önmagában még a vétót sem venném, én teljesen biztosra. Tehát egyelőre egy megelőlegezett vétónk van, a gyakorlati vétóemelés még nem történt meg, és elképzelhetőnek tartok egy olyan forgatókönyvet, hogy a magyar és a lengyel kormány valóban egy ilyen chicken game-et játszik, tehát szaladnak az autók egymás felé, és kirántja félre a kormány, bízva abban, hogy az Európai Unió számára fontosabb, hogy minél gyorsabban, minél kevesebb problémával elinduljon az új költségvetés, és végül is enged a magyar kormánynak. Ugyanakkor én azért azt látom, hogy erre nem lehet mérget venni, hogy ez bekövetkezik, illetve valójában ha a Unió engedni akarna ennek a zsarolásnak a magyar és a lengyel kormány részéről, már az is jelentős időveszteséget jelentene, hiszen ehhez újra kéne tárgyalni a jogállamisági mechanizmust, vissza kéne menni az Európai Parlamenthez vele. Az Európai Parlament rendkívül elkötelezett abban, hogy nincs költségvetés jogállamisági mechanizmus nélkül, tehát egyáltalán nincs rá garancia, hogy ebben a helyzetben nem a parlament fogja megvitózni az uniós költségvetést, de még ha a parlamentben valamilyen csoda folytán kialakulna mégis egy többségi hozzájárulás a jogállamisági mechanizmus törléséhez, annak is eljárásnak végig kell futni a teljes uniós intézményrendszeren. Tehát, hogyha az Unió engedni akar a magyar-lengyel zsarolásnak, az is azt jelenti, hogy legalább egy fél évet csúszik az új uniós költségvetés és a jogállam, vagy a helyreállítási csomag elindítása. Tehát nem arról van szó, hogy itt a egyik oldalon van, hogy az Unió gyorsan enged Magyarországnak, Lengyelországnak, és minden rendben van, vagy nem engedés problémák vannak. A engedés ennek a zsarolásnak az ugyanolyan késedelemmel járhat, mint az, hogyha beleáll keményen ebben a dolog. Tehát ez szerintem rontja a magyar és a lengyel kormány tárgyalási pozícióját ebben a helyzetben. Tulajdonképpen az, hogy nekik ők győzzenek ebben a rendszerben, az ugyanolyan nagy károkkal jár, mint az, hogy harcoljon velük az uniós intézményrendszer. Éppen ezért én elképzelhetőnek tartom, hogy ez egyelőre inkább egy ilyen bluff, és megpróbálnak bizonyos engedményeket kicsikarni, akár a jogállamisági mechanizmuson belül, akár további pénzügyi támogatáshoz hozzájutni, majd kapnak az Európai Uniótól 2.324.127 eurót családi hallgazdaságok támogatására, Mészáros Lőrincnek kell családi hallgazdaságokat alapítani, és utána a magyar és a lengyel kormány otthon el tudja játszani, hogy ők keményen beleálltak ebbe a konfliktusba az európai intézményekkel, nem engednek Soros György zsarolásának, nem hagyják a magyar szuverenitást alásni, és utána a háttérben valami relatíve olcsó kompromisszum végén elmondani, hogy az Unió mindenben engedett nekünk, már megint győztünk, behódoltak, és ezért nagy kegyesen megszavazzuk az uniós költségvetést. Valójában ezen a legegyszerűbb és a legkevésbé költséges kimenete a játéknak mindenki szempontjából, a magyar kormány és az unió szempontjából is. A másik opció, hogy a magyar és a lengyel vétó ténylegesen megvalósul. Ebben a helyzetben egy súlyos intézményi válságba kerül az Európai Unió, hiszen nincs költségvetése, bár az az általános értelmezés, hogy a jelenlegi szabályok szerint egyszerűen a 2020-as költségvetés egy 1/12 részével havonta tovább lehet menni, de van olyan jogértelmezés is, hogy a 7 éves keretköltségvetés nélkül még ezt a szabályt sem lehet alkalmazni, tehát gyakorlatilag megbénulnak az Európai Uniós intézmények, ennek a kockázata is fönnáll, hogy egyszerűen nincs pénz a bizottság és a parlament működtetésére. De hogyha ez nem is áll elő, akkor is költségvetés hiány egy nagyon komoly intézményválságba kerül az Unió. És ennek nem tudjuk, hogy mi a feloldása. Őszintén szóval ez egy akkora válsághelyzet, hogy ebben a szituációban már olyan opciók is felmerülnek, hogy akkor megpróbálni egyszerűen Magyarország és Lengyelország nélkül legalábbis a helyreállítási csomagot egy ilyen megerősített együttműködés keretében a 25 többi tagállam részvételével végigvinni, tehát elkezdeni technikailag Magyar és Lengyelországot kitolni az uniós együttműködésből és az uniós keretekből, de ez a 7 éves költségvetés egészére még mindig nem ad megoldást. A másik opció az az, hogy végül is keményen beleáll az Unió ebbe a konfliktusba, nem hajlandó engedni a jogállamisági mechanizmusból, de a magyar és a lengyel kormány végül eljut oda, hogy egyszerűen túl nagyok a károk gazdaságilag és társadalmilag, amiket ez a vétó okoz, hiszen a magyar gazdaság nagyon erősen rá van szorulva arra, hogy sürgősen uniós forrásokhoz jusson, 14-20-as költségvetési ciklus forrásait lényegében maradéktalan kiszerződték, tehát nincsen nagyon uniós forrás arra, hogy a magyar gazdaságot tovább pörgessék, és hogy végül meghátrál ebben az ügyben. De a három opció közül vagy a magyar kormány, vagy az Európai Unió egy nagyon komoly arcvesztést kell, hogy elkönyveljen, és egy nagyon komoly belső válsággal kell, hogy szembenézzen, vagy a magyar kormány, amelyik itthon be kell ismernie, hogy blöffölt és engedett az uniónak, ezt azért nehéz lenne a felhergelt közönségnek elmagyarázni, vagy az Európai Unió egy intézményes válsággal néz szembe. Ezért én azt valószínűsítem, hogy miután mind a két fél számára egy nagyon kritikus és nehéz helyzet alakulhat ki, hogy a harmadik opció valósul meg, tehát a háttérben valamiféle kompromisszum megszületik, amit mind a két fél saját maga közönsége számára el tud úgy adni, mint győzelmet, de nem kerül sor a ténylegesen.
Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy Brüsszelben pánik van, Jávor Benedek ezt érzi, mint Budapest brüsszeli képviseletének vezetője. Tehát nem tudod megsacolni, vagy nem lehet megsacolni, hogy melyik a legvalószínűbb forgatókönyv. A magyar képviselet részéről mi sejlik? A nagyon látvány teátrális nyilatkozatokon túl.
Én mondom, azt tartom a legvalószínűbbnek, hogy olyan EU-s módon a végén valamilyen kompromisszumos megoldás felé mozdul a konfliktus. Egyszerűen szerintem mind a két fél számára túl nagy az ár, amit a konfliktus túlfeszítésért fizetni kéne. Nekünk Budapestként egyébként nagyon káros lenne, hogyha tovább csúszna vagy megcsúszna a hételes költségvetés és helyreállítási csomag. Annak ellenére, hogy azt látjuk, hogy a magyar kormány egyébként is igyekszik elzárni a fővárost a forrásoktól, mindezzel együtt mi azzal számolunk, hogy a új költségvetésből és a helyreállítási csomagból a főváros részben a tagállami borítékon, tehát a Magyarországnak járó pénzeken belül hozzá tud jutni forrásokhoz, részben közvetlenül a bizottsághoz is tudunk pályázni, és abban a rendkívül súlyos költségvetési helyzetben, amiben a főváros lesz a következő évben, égetően szüksége lenne a budapestieknek, a budapesti vállalkozásoknak, a gazdaságnak és a munkavállalóknak, társadalomnak arra, hogy minél hamarabb ezek a kifizetések elinduljanak. Tehát én Budapest nevében tudok itt beszélni, számunkra rendkívül káros és kockázatos lenne a költségvetés elfogadásának a halasztása, de meggyőződésem, hogy az egész ország szempontjából nagyon súlyos következmények.
És hát súlyos helyzetben lehet Olaszország és Spanyolország, ahol a járványhelyzet rendkívül súlyos mértéket ért el, és hát a kelet-európai államok szintén. Gondolom teljesen másképp reagálnak ezek a válságövezetek, mint Németország, ahol azt olvastam, vagy azt sejlik, hogy engedékenyebb, vagy kivárásra játszóbb a német kormány.
Hát az azért látszik, tehát még a nyáron látszott, hogy a magyar kormány próbál még a vétót megelőzően valamiféle szövetséget építeni, vagy egy olyan környezetet kialakítani magának, ahol számíthat más tagállamoknak a támogatására. Úgy tűnt, hogy például meglepő módon az erősen baloldali Kövér László biztosan bolsevikoknak nyilvánítaná őket, ha éppen nem próbálnának megüzletelni velük. Ez erősen baloldali portugál kormány meglepően, hogy mondjam, rugalmasnak tűnt a nyár folyamán a magyar kifogások megértése kapcsán. Szerintem megpróbálták elérni az Orbán kormány részéről, hogy egy olyan helyzetet alakítsanak ki, amikor a tagállamok végül is nem kockáztatják meg a vétót, hanem inkább a jogállamisági mechanizmus felpuhításával megpróbálják ezt megelőzni. Ez egyébként a tanács szintjén nagyjából sikerült is, és a német elnökség és a tanács többsége végül egy rendkívüli módon felvizezett jogállamisági mechanizmust hagyott jóvá, csak hogy ez elbukott az Európai Parlament településen. És a parlament egyértelmű tette, hogy erős, jól működő jogállamisági mechanizmus nélkül nincs költségvetés. És a végén a megállapodás, amit a múlt héten fogadott el, a politikai megállapodást a parlament és a tanács tárgyaló delegációja, az végül sokkal közelebb áll az eredeti bizottsági javaslathoz és a parlament igényeihez, mint a nyári tanácsi megállapodáshoz. Tehát szerintem itt a magyar és a lengyel kormány elszámolta magát, azt gondolták, hogy előzetesen a vétóval fenyegetve ki tudják rúgozni a jogállamisági mechanizmust, ez a tanács szintjén sikerült is, de a parlament végül ellenállt ennek a kísérletnek. Ebben a helyzetben ugye vagy el lehetett volna fogadni, hogy ez most nem sikerült, vagy tovább kell emelni a téteket, a magyar kormány ezt választotta. Erre viszont már a mediterrán országoknak a kormányai is nagyon idegesen reagáltak. Tehát még a korábban viszonylag megengedő vagy rugalmas portugál, vagy spanyol, olasz képviselők is az állandó képviseletek vezetőinek az értekezletén, a miniszteri értekezleten nagyon keményen neki mentek a magyar kormánynak, tehát úgy tűnik, hogy a kormány a tét emelésének a stratégiáját választotta, viszont ennek során elvesztette azokat a potenciális támogatókat, akik eddig megpróbálták úgy megelőzni a vétót, hogy elengedték a jogállamisági mechanizmus szigorú formájának az elfogadását. Tehát szerintem egy nagyon elszigetelt helyzetbe kormányozta magát Lengyelország és Magyarország. Gyakorlatilag nincs senki az Európai Unióban, aki most megértéssel viseltetne két ország és a két ország követeléseivel szemben. Természetesen a magyar és a lengyel fellépés is most sokkal keményebb, de az biztos, hogy ebben a háborúban Magyarország és Lengyelország magára lesz hagyva, és gyakorlatilag a 25 tagállam mind egyöntetően ezzel a magyar és lengyel vétóval szemben foglal állást.
A következő 7 év költségvetése és a válságkezelő alapatét, teljes unióatét tulajdonképpen Jávor Benedeket kapcsoltuk Brüsszelből. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Értünk van, rólunk szól. A mi rádiónk.